Ez a prédikáció meg lett tartva 1988. február 28-án. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Csak egy megjegyzés legyen megengedett nekem, ami a szerepek megosztását, vagy ami a jelentőségük arányát illeti. Az Egyesült Államok az Európa és Európa között. Ez nyílt titok, hogy az egész világ elveszítette bizalmát az Egyesült Államokban és a dollárban is. A részvénypiac összeomlása egyedül a Német Szövetségi Köztársaságnak több mint 6 milliárd márkájába került, hogy még egyszer alátámassza a dollárt azzal, hogy az ne essen teljesen össze, és ezzel a világ pénzrendszere ne omoljon össze. Ezt csak egy okból mondom. Éppen azért mondom, mert Dániel próféta és a jelenések könyve szerint közép Európa itt az a fenevad, amelyen a parászna fog lovagolni a jelenések 17. fejezete szerint, és a kezében fogja tartani a gyeplőt. És ahogyan a dolgok sarkalják egymást, Mitterrand elnök éppen hétfő után volt nálunk Aachenben, és a koronázási teremben kijelentette Németországnak és Franciaországnak a közös múltra kell tekintetét szögezniük, és a közös jövőt a kezükbe kell venniük. Ti pontosan tudjátok, mi fog történni. Létrejön egy Egyesült Európa, és ez az Egyesült Európa a pápaság akaratát fogja végrehajtani. A vallás és a materializmus és mindaz, ami ehhez tartozik, egyesülni fog, és mindazok, akik nem hajlandóak alávetni magukat ennek az egyesült rendszernek, üres kézzel maradnak, és térdre kényszerülnek. Abban a pillanatban, amikor az ökül kereskedelmi forgalomba kerül, ez az európai valuta lesz, amely évek óta a német márka számítási egysége, ma, ha jól tudom, 2,62 az egy német márkához. Minden esetre a dolgok mindannyiunk számára sokkal előrébb tartanak, mint amit külső szemlélőként észreveszünk. A múlt héten beszéltem valakivel, ahol nem csak az európai államfők számláit ellenőrzik, hanem ahol a pénzeket is átutalják. Elcsodálkoztam azon, miféle emberekkel lehet összefutni repülőutakon és utazás közben. És majd vannak olyan pillanatok, amikor olyan információkhoz jutunk, amelyekre feltétlenül szükségünk van, de soha nem jutottunk volna hozzá, ha nem találkoztunk volna ilyen emberekkel. Lehetne mondani, hogy véletlen, számomra nincs véletlen. Én hálás vagyok Istennek minden információért, ami valamilyen módon bevezet a dolgok belsejébe, és ismerteti velem, hogy mindazok a dolgok milyen messzire fejlődtek már. Valóban a végidő végén élünk. És csak egy út van, hogy itt az ókori római birodalom újjá éledjen, és újra működésbe lépjen, és mindennek be kell illeszkednie, és meg kell hajolnia, ahogy Dániel prófétában és a jelenések könyvében is meg van írva. Egyébként mi is van még megírva? Azoknak a királyság, a királyi birodalmaknak a napjaiban a mennyek istene létesíteni fog egy olyan királyságot, birodalmat, amelyet nem lehet elpusztítani, azaz egy örök királyságot vagy birodalmat. Csak hogy éppen ez az az idő, amelyben élünk. És ha valaki megkérdezné tőlem, hogy még mennyi időt adok az egész fejleményeknek, akkor egészen őszintén be kell vallanom magamnak, megítélem a helyzetet, de nem mernék erről nyilatkozni vagy magyarázatot adni. Mert egyikünk sem tudja pontosan megmondani ezen és amazon a ponton, majd be fog következni. Nem. Ezt Istenre bízzuk, teljes szívünkből szolgáljuk őt, és igyekszünk kiegyensúlyozottan hirdetni a bibliai igazságokat valóban mindazzal, ami ehhez hozzátartozik. Vannak ugyan emberek, akik csak a proféciára specializálódnak, a többit figyelmen kívül hagyják, mások pedig talán pontosan ellenkezőleg cselekszenek. Isten mind a mai napig úgy vezetett minket, hogy Isten teljes tanácshatározatát kiegyensúlyozottan hirdessük, hogy a megváltás, az üdvösség és a kegyelem, hogy tanításilag és természetesen prófétai módon is minden, amit el kell mondani, el legyen mondva, azzal, hogy egy teljes áttekintést kapjunk. Mindazonáltal egy dolog szükséges, hogy minden ember megtapasztalja, illetve átélje Istent. Én inkább lemondanék arról, hogy mindent tudjunk, amit Isten elhatározott az ő tervében, ha csak azt tudnám, hogy mindenki megtapasztalta, átélte Istent, újjászületett, és ott lesz, amikor az Úr visszajön. Hiszen ez a legfontosabb, és valószínűleg éppen ezért olvastam már is ezt a csodálatos ége szakaszt itt, hogy a keresztről szóló beszéd ostobaság azoknak, akik elvesznek. Nekünk pedig Isten ereje. Itt megengedhetem magamnak, hogy feltegyem a kérdést mindannyiunkhoz intézve is, vajon nem éppen olyan ostobaság az ilyen embereknek a bibliai tanítás és a proféták szavai? Amennyiben nem az Isten által elhívott és elküldött szolgájának és prófétának a szájából kapták meg kinyilatkoztatás útján az Isten üdvösségével kapcsolatos tervét, akkor valóban itt-ott tapogatóznak, itt-ott kopognak a bozótban, anélkül, hogy kinyilatkoztatást kaptak volna arról, amiről beszélnek és írnak. Itt a legismertebb rádióevangélistára gondolok, aki a magazinjában odáig ment, hogy azt írta, hogy Gorbacsovnak jele van a homlokán. Tehát ő az a bizonyos ember a fenevad jelével. Én Istenem, mit tehet valaki arról, ha a születésekor valamilyen jel maradt rajta külsőleg? Hogyan lehetséges, hogy éppen azok az emberek, akik másokat jobb belátásra akarnak bírni, egyszerűen teljes vaksággal vannak megverve, és nem ismerik fel, hogy miről is van szó. A Szentírás nagyon világosan leírta nekünk a helyet és a környéket is. A hét halmú város, és az a férfi, aki uralkodik a föld királyain, és így tovább, és így tovább. És ezzel kapcsolatosan a Jelenések 13 utolsó versében ez van megírva. Akinek van értelme, számolja ki ezt a számot. Csak hogy itt nem a mi emberi értelmünk forog szóban, hanem az isteni értelem, az isteni megértés. Hogyan mondhatnánk igent és amment, amikor a Lukács 24. fejezetében ezt olvassuk, és ő megnyitotta nekik az értelmüket, az írások megértésére. Mi tudjuk, hogy ez mit jelent, mert Isten megnyitotta nekünk az írások megértésére az értelmünket. Megmaradt tehát egyszerűen ennél fogva, hogy Istennek van egy nagyon pontos rendje, és emez isteni rend szerint valósítja meg itt ezen a földön az üdvösséggel kapcsolatos tervét. És ha az Ámosz 3-ban, a 7. versében ez van megírva, Isten nem cselekszik semmit, mielőtt fel nem tárja az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Akkor ott nincs az írva, hogy a papoknak vagy az evangélistáknak fogja feltárni az ő titkáit vagy a titkát, hanem ott az áll, és hadd hagyjuk így állva, hogy az ő titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak fogja feltárni. Isten prófétái kezdettől fogva kivételt képeztek az isteni hivatásnak köszönhetően. Ők mindkét lábukkal a földön álltak, és mégis el voltak ragadtatva, vagy át voltak ültetve a mennybe, átszellemülten, szó szerint hallották Isten szavát, ahogyan ti most halljátok az én hangomat. Akusztikailag. Le tudták írni, ami hozzájuk lett intézve, és amikor azt mondták, hogy így szól az Úr, vagy így szólt az Úr, akkor azelőtt hallották Isten szavát. És ehhez majd az ihlet is hozzáadódott, hogy mindazt, amit Isten éppen akkor ki akart nyilatkoztatni, világosan meg legyen fogalmazva, és a gyertyatartóra legyen állítva. Teljes szívemből szabadon és nyíltan vallom, hogy minden kétséget kizáróan meg vagyok győződve arról, hogy mindazok, akik elmennek Isten szolgája William Branham prófétai küldetésének figyelembevétele mellett ebben az időben, elmennek amellett, amit Isten megígért, és amit most cselekszik. Mutathatják ők magukat még olyan szellemieknek is kívülről, még olyan vallásos dínom-dánommal léphetnek fel, jelek és csodákat is felmutathatnak. Egy dolgot azonban megtanultunk. Isten az ő ígéjének Istene, és semmi más. Amennyiben visszaigazolja az ő ígéjét, szívünkből háláson fogadjuk, és tudjuk, hogy ez még mélyebb mértékben is meg fog történni. Szívünkből hisszük, hogy Istennek van egy maradéka, amelyet valóban elkülönített, félrevont, amelyet tanít, akikkel szemben türelmet gyakorol, akikben bízalmat ébresztett. Emberek, akik szakítottak minden hagyománnyal, akik szellemileg Istenhez és Isten ígéjéhez vannak kötve. És az ilyen emberek majd szabadon szolgálhatják az Urat. Természetesen, ha ma röviden betekintést adhatok nektek abba, ami engem érint, kívülállóknak, vagy azoknak az embereknek, akik havonta egyszer halanak engem, vagy utána talán kazettákat hallgatnak, nekik nehéz megérteni, hogy valójában milyen helyzetben is vagyok. Két dolog lehet, létezhet. Egyrészt találkozom olyan emberekkel, akik közvetlenül elutasítják Branham testvér szolgálatát, másrészt pedig találkozom olyanokkal, akik teljes mértékben elfogadják Branham testvér szolgálatát, csak hogy minden kijelentését azután a maguk módján értelmezik, és a legkülönbözőbb irányzatokba mennek vele úgy, hogy végül csak romok maradnak meg, hogy újra kell szántani, újra kell vetni, hogy minden tekintetben és minden országban újra előről kell kezdeni az egészet. Adok nektek egy példát. Ír egy testvér Szingapúrból, aki olvasta Branham testvér prédikációit, és az egyikben ő név szerint is megnevezte, amelyben Branham testvér azt mondta, hogy a léleknek is van 5 érzéke. Egy másikban azonban azt mondta, hogy a szellemnek van ez az 5 érzéke. Most pedig adjam meg én a választ neki, hogy akkor most kinek van 5 érzéke, a szellemnek vagy a léleknek. És amint tudjátok, minden bizonnyal ismeritek is a válaszomat is. A válaszom ez. Hála legyen Istennek, hogy adott nekem 5 normális érzékszervet, amelyek rendelkezésemre állnak. Az, hogy a lelkemnek 5 érzékszerve van-e vagy egy, számomra lényegtelen. Ugyanezt a Branham testvért hallottam én is azt mondani, hogy a léleknek csak egyetlen egy bejárata van, és ez a hit révén érvényesül, amelyet Isten a szelleme által helyezett belénk az íge hallgatása közben. Nekem éppen elég egy érzékelő képesség, mégpedig a Jézus Krisztus érzékelő képessége, amely Istenre és Isten ígéjére központosítja magát. Vannak más dolgok, amelyek nagyon kritikusak, és számomra természetesen nagyon-nagyon bonyolultak. Van egy kijelentés a Branham testvérnek, aki valószínűleg az első pecsétben azt mondja, abban az időben, amikor az angyal a jelenések 10. fejezete szerint leszáll, és a lábát a földre és a tengerre helyezi, a 7. hírnök itt van ezen a földön. És akkor el tudjátok magatoknak képzelni, amikor egy ilyen idézetet felolvasnak nekem angolul a tanúk jelenlétében az én irodámban, és akkor jön a közvetlenül becélzott kérdés. Elhiszed-e azt, ami itt ki lett mondva? És a következménye az, hogy akkor ez már beteljesedett, ugye, mert a 7. hírnöknek itt a földön kellett lennie, amikor a fentiek megtörténnek, vagy lezajlanak. Meg tudjátok egy kicsit érteni a helyzetemet, vagy érezni, milyen nehéz lett álláspontot foglalni. Elsősorban, és ezt nem önteltségből mondom, hanem a szívem legmélyebb őszinteségével, elsősorban Isten iránt érzem magam elkötelezettnek és felelősnek. Ez egy olyan helyzet, amelyet nem adtam én meg magamnak, és nem is választottam, hanem Isten adta nekem, itt állok, nincs más választásom, Isten engem úgy segítsen. Ami Istenünk ígéje az, aminek érvényesülnie kell, függetlenül attól, hogy valahol mi lett mondva. Ezzel összefüggésben is lehetséges, hogy olyan kijelentéseket találunk, amelyek nem feltétlenül az így szól, az Úr kell, hogy legyenek. Ezt mindannyian pontosan jól tudjuk. Isten ilyen emberei is léteztek. Például Pál apostol már akkor is mondta és írta, hogy nem fogunk mindannyian elaludni, de mindannyian átalakulunk. Ezután jöhettek volna a kritikusok is, és azt mondhatták volna, nézd csak, Pál apostol is ezt mondta, mi itt a gyülekezetben mondta nekünk, prédikált róla, és majd még le is írta, hogy mi nem fogunk mindannyian elaludni, de mindannyian átalakulunk, vagy átleszünk alakítva. És mégis úgy történt, hogy egy Pál apostol mégsem lett átalakítva, mégsem alakult át, hanem amint azt a történelem és az egyház történet is megállapította, Rómában, Néró üldözése során vértanú halált halt. Most pedig jöhetne valaki, és azt mondhatja, nézd, hiszen ez egy apostol volt, egy Isten embere, ő maga mondta ezt, hogy is lehetne ez most másképp, és azóta eltelt majdnem 2000 év, és ez a kijelentés még mindig igaz. Úgy értem, nemrég elmondtam itt. Isten emberei gyakran mondanak dolgokat a Szent Szellem ihletésére, vagy első személyben beszélnek, vagy magukra vonatkoztatják azt, amit megfogalmaznak, és mégis más Isten gyermekeiért írnak, akik később itt ezen a földön lesznek. És ma emlékeztetek arra az ígére, nyilván Péternek tulajdonítjuk, amikor az Ótestamentum prófétáiról beszélt, vagy azokra utalt, hogy ők nem önmaguknak szolgáltak, hanem nekünk, és kutatták, melyik időre utalt a szellem, amely bennük működött. Krisztus szelleme utalt dolgokra bennük. Isten emberei már az időből el lehetnek véve az örökké valóságba. Ők már a dolgok felett állnak, és ezért valóban szükséges, hogy mi, akik az Úr szavát hirdetjük, vagy továbbítjuk, vagy osztjuk, azt valóban jó lelkiismerettel tegyük Isten és az emberek előtt. Mit mondott Pál apostol a Galatákhoz írt levél első fejezetének 10. versében? Ha még az embereknek akarok tetszeni, akkor nem vagyok Krisztus szolgája. Lehetetlen dolog, hogy az emberek tetszésére törekedjünk. Csak egy valami van, amit a szívügyünké tettünk. Isten népének előterjeszteni a tiszta igazságot, semmi mást, csak a tiszta igazságot a megfelelő összefüggésben, kiegyensúlyozottan, anélkül, hogy még kellene rázni, összeegyeztető kell, hogy legyen. Nem lehet két értelmű, pontosan illeszkednie kell a képbe, a koncepcióban. És ha ma egy proféta, vagy apostol, vagy az Úr maga megkérdezné tőlem, én szolgám, mikor fog beteljesedni a Jelenések 10. fejezete a te véleményed szerint? Akkor azt válaszolnám, egy saját véleményem nincs, de így van megírva, hogy az Úr, mint szövetség angyala, le fog szállni, és majd lábát a földre és a tengerre fogja tenni. És ez azt jelenti, hogy érvényesíteni fogja az ő jogát, mint eredeti tulajdonos ennek a földnek. És csak akkor, amikor ez megtörténik, akkor fogja a hét mennydörgés hallatni a hangját, nem előbb és nem később. És megvan írva az is, hogy az Úr abban az időpontban úgy fog ordítani, mint egy oroszlán. Most még fennáll a kegyelem ideje a pogányok számára. Hiszen most az utolsó prófétai szakaszban vagy korszakban az ember fiaként jár a hét aranygyertya tartó között. Hiszen bárányként fel lett áldozva, mellette főpapként ma is rendelkezésre áll a kiontott vére miatt, vagy alapján. Csak akkor, amikor a kegyelem ideje a pogányok számára lejárt, akkor fordul Isten Izrael népe felé. És akkor nem csodálkozunk, ha hirtelen még egy János is nem csak egy bárányt lát, hanem egy oroszlánt, vagy hallja, vagy be van jelentve neki, ime meglást. A Júda törzséből való oroszlán az, aki győzött, hogy átvegye a könyvet, és feltörje annak hét pecsétjét. És kinyitotta meg, a bárány volt az. Kinyitotta meg a bárány. Mennyire fontos, hogy minden egyes verset és minden leírást olyan pontosan, figyelmesen és imádsággal olvassunk. Eszembe jutott ennél fogva az az íge, amelyet Branham testvér nagyon szeretett idézni a jelenések 10. fejezetéből a 6.-7. versét. Hanem a 7. angyal szózatának a napjaiban. Nem csak az idő alatt, amelyben ő maga prédikál, hanem azokban a napokban, és mi azokban a napokban élünk, és ezekben a napokban minden befejeződik, lezárul. Ezzel kapcsolatosan semmi értelmezésre nincs szükség, csak figyelmesen oda kell hallgatni, hogy a Szent Szellem által megkapjuk a kinyilatkoztatást, és majd is tovább haladunk már is Istenünk kegyelme által. Tegnap Salzburgban megemlítettem, mennyire hálás vagyok azért, hogy Isten ezekben a napokban bevont bennünket az ő jelenlétébe. Kivette belőlünk a saját ismereteinket és gondolkodásunkat, az egész koncepciónkat kivette belőlünk, és beállított bennünket az ő saját tervébe. Ezen felül megnyitotta még a szemeinket is, hogy lássuk és halljuk, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek, és amit Isten megígért az ő ígéjében. Nem létezett még egy ilyen idő, mint ez itt ezen a földön. Higgyétek el, hogy nem létezett még egy ilyen idő itt ezen a földön, és amennyiben ma egy Jeremiás, egy Ezékiel, egy Ézsajás, amennyiben ma az apostolok itt ülhetnének, és velünk együtt hallgatnák Isten teljes üdvösséggel kapcsolatos tervének előterjesztését, akkor az összejövetelből egy egymást követő hallelúják hallatszódnának. Mert amint tudjátok, ha olvastátok a jelenések 5. fejezetét, amikor a bárány átvette a könyvet, mi történt? A 24-ben levetette magát, arcra borult, és egy dicsőítésbe kezdtek egy imádatba, egy hallelujába, mert megértették, hogy most elérkezett az ideje annak, amikor Isten cselekszik. Most van az a pillanat, amelyre vártunk. És ha itt néha várnunk kell arra, hogy az összejövetelőből hallatszódjon egy-egy amen, akkor ez mégis nagyon szomorú, higgyétek el nekem, hogy Isten hatalmas dolgokat tett. Ő előterjesztette, kifejtette, ahogy Ireneusz mondta az ő tervét, mint egy építőmester, és megbeszéli azt azokkal, akikkel végre kell hajtaniuk. Így mutatta meg Isten azoknak, akiket elrendelt arra, hogy osztálytársai legyenek az ő országában az ő tervét, és feltárja előttük az ő akaratát. Szeretett testvérünk Dudler, aki az imént értem jött a Klóteni repülőtérre, egyszer csak azt mondja nekem, Frank testvér, de hiszen megvan írva, hogy Isten minden javak felett fog ültetni, és ennél fogva Máté 24:45-re emlékeztetett. És mit mondjak, ez valóban így is van. Mert ha valaki magát visszafogja, aki a testvéreinek életéért élt, az az egész testnek él. Aki pedig az egész testért él, az az egész testért, még akkor is, ha önmagunkkal szemben is visszafogottságra törekednénk. Gondoljatok csak Pál apostolra, mit tartatok az ő kijelentéséről, amikor azt mondta, Isten a pogányok világosságává tett minket a föld határainak végéig. És az apostolok cselekedeteinek 13. fejezetében, amikor Pál apostol a nemzetekhez fordul, azt mondja, meg van írva, hogy Isten a pogányok világosságává tett mindent. Mit jelentett ez? Előzetesen kijelentette, kifejtette, hogy mi Krisztus munkatársai vagyunk. Amennyiben azt gondoljátok, hogy mi csak prédikátorok vagyunk, akkor még nem értettétek meg. Ma nem az áll középpontban, aki itt áll elő, hanem annál inkább a megváltás történetének egy részéről van szó. Arról, hogy felismerjük, hogy itt nem csak beszélve vagy prédikálva van, hanem hogy Isten tanács határozata elő van terjesztve az ő magasságában és szélességében, mélységében és szélességében, érthető és felfogható módon mindazok számára, akiket Isten elhívott. Aki nem érti meg, annak nem fogjuk tudni megnyitni a Szentírás iránti megértését, amúgy sem. Ezt az ígét is felolvastam a tegnap, nagyon mélyen hatott rám az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből, nagyon figyelemre méltó, és talán érdemes megfontolni. Az apostolok cselekedetei 16. fejezetének 12. versétől ez áll. Onnan pedig Filippibe mentünk, amely a macedóniai tartomány első városa és egy római kolónia. Ebben a városban maradtunk néhány napig, és szombatnapon kimentünk a város kapujához, a folyóhoz, ahol egy imádkozó helyet sejtettünk. Ott leültünk, és beszéltünk a nőkhöz, akik ott összegyűltek. Pál apostol, egy ilyen nagyszerű apostol, és Isten embere, azt feltételezi, hogy ott a folyóparton egy imaóra van tartva. Ezen a feltételezésen alapulva, indítatva érzi magát, oda megy. És elolvasom nektek, mi történt ott. Egyébként az egész világ, különösen a teológusok azt mondják, hogy a Pál apostol egy nőgyűlölő volt, de nem volt az. Csak Isten megbízásából kellett néhány szükséges utasítást adnia. Itt volt egy nők által tartott imaóra, és Pál apostol oda ment. Nem volt annyira önérzetes, hogy ne tette volna meg. Se nem azt mondta, most tartok egy előadást, mert én vagyok itt az úr, ugye? Nem. Elment oda, és leült az imádkozó nők közé, és halljátok, mi áll itt írva. A közönség között volt még egy istenfélő asszony is, név szerint Lídia, egy bíboráros nő a Tiatira városból. Neki megnyitotta az Úr a szívét, hogy figyeljen Pál apostol szavaira. Így kezdődik. Mindjárt folytatom az olvasást. Amennyiben az embereknek a hallgatóság közül nincs bízalmuk a beszélő iránt, akkor lehet az Isten küldöttje, amennyiben nem fogadják be a mondottakat, és nem engedik, hogy azok áthassák őket, akkor még egy angyal is érkezhet a mennyből, és ez sem fog használni semmit. Tudni kell, hogy itt Isten ígéje van hirdetve. Nem arról van szó, hogy az embert külsőség alapján ítéljük meg, legyen az a nemzetiség, megjelenés, öltözködés vagy dialektus, hanem egyszerűen arról, hogyha Isten valakit elküld hozzánk, hálásnak kell lennünk, hogy hallhatjuk az ígét az ő szájából, bárki is legyen az. Hányszor mondtam már ezt, ha Isten egy gyermeket külden el, és az a gyermek az ő nevében kellene beszéljen, vagy megszólaljon, jót lennék, ha hallgatnánk rá. Mindazonáltal halljátok, hogyan folytatódik a történet. Amikor majd ő és egész háza népe megkeresztelkedett, ezt a kérést hozta nyilvánosságra. Amennyiben valóban az Úr egy hűséges tanítványának tartotok engem, úgy gyertek el a házamba, és maradjatok ott, lakjatok ott. Így kényszerített minket magához. Mi történt? Az ima óra megelőzte a mondottakat. Hálásak vagyunk az összes testvérnőért, az összes imádkozásra összegyűlt asszonyokért. Nekik egyszerűen egy lágyabb szívük van, és úgy tűnik, hogy ha imádkozásról van szó, közelebb állnak Istenhez, mint a férfiak. Egyszerűen így van, ilyen a természetük. A férfiak nagyon gyorsan érdesek tudnak lenni, a nők viszont természetüknél fogva már gyengéd természettel rendelkeznek. Itt imádkoztak, és ahogy olvastuk, Isten megnyitotta Lídia szívét. És amikor ez megtörtént, következett a keresztség. És a keresztség után pedig így szólt, amennyiben valóban az Úr egy hűséges tanítványának tartotok engem akkor, de a helytállás még meg sem történt, az még előtte állt. Közvetlenül azt mondta, amennyiben valóban az Úr egy hűséges tanítványának tartotok engem, akkor gyertek be, kérlek, vagy gyertek el a házamba. Aki Isten ígéjét egy ember szájából hallja, vagy hallhatja, de aztán azt mondja, az nem kell, hogy az én házamba eljön. Egy ilyen emberrel valami nincs rendben. Ehhez nem kell hatodik érzék sem, ezt mindenki tudhatja. Itt így olvastuk, hogy amennyiben az Úr egy hűséges tanítványának tartotok engem, akkor gyertek el az én házamba. Megértettük ezt, minden összetartozik. Aki titeket befogad, az engem fogad be. És aki titeket hallgat, az engem hallgat. Ezek az Úr szavai. És én hiszem, hogy teljes mértékben alkalmazhatjuk őket, mert valójában nincs saját programunk, és hála Istennek ezért. Nem igazán tudnám, hogy mit kellene nekem bemutatnom. Mellettem ült egy kedves úr, ma Salzburgból Zürichbe Klótenbe repült, és látta, hogy a Bibliát olvasom, és megkérdezte, ön pape? Azt feleltem, nem, az nem vagyok, de prédikátor vagyok. És akkor pillanatok alatt belemerültünk a beszélgetésbe, és mintha puskából lőtték volna ki, azt mondja nekem, nyilván én hiszek Istenbe, de nem az egyházban. És már is felemeltem a jobb kezem, és átnyújtottam neki, és a régi szokás szerint kezet fogtam vele, és azt mondtam, ebben én is meg vagyok győződve, amit a megfogalmazást tartalmazott. És már is megkérdezett engem, vagy megkérdezte tőlem, ki is ön valójában, hova tartozik egyáltalán, és itt kezdődnek a nehézségek. Igen, hova is tartozik ön, melyik felekezethez, és van ennek valami köze az amerikai szektákhoz. De hiszen tudjátok, hogyan folytatódnak az ilyen beszélgetések, nem de? Különösen ezekben a napokban, amikor az egész világ látja és hallja, ha valahol a sivatagban történik valami, akkor az egész világ tudja róla. Már is képernyőn van. Aztán azt mondják, igen, ez szörnyű, mi minden van ott gyakorolva. Aztán sóhajtva kénytelenek vagyunk egyetérteni és azt mondani, ez tényleg szörnyű. Aztán hozzá lehet mégis tenni azt, hogy mégis van még valami igazi és valami, ami az igazságnak megfelel. Van még egy dolog, ami mentes a csalástól, a hazugságtól, a megtévesztéstől, egy igazi dolog Istentől, hogy hirdessük az üdvösség tanácshatározatát ezekben a napokban. Nem tudom, hogy valaki, aki mennyi is volt, 83 éves, olyan buzgón átvette volna már a kezemből a traktátust, és azt mondta, minden jót kívánok önnek, vagy valami ilyesmit mondott. Vannak még emberek, akik éheznek és szomjaznak. A mi vágyunk az, hogy Isten egy szép napon megnyissa nekünk az útat, a lehetőséget a nyilvánosság elé állni, és én ragaszkodom ahhoz, hogy nem tudom felfogni, hogy Isten mindezeket a dolgokat ilyen nyíltan kinyilatkoztat nekük, ilyen bizonyítékokkal, ahogy az összes próféta nem tudta volna nekünk megadni sok-sok órányi tanítás során, Isten megadta nekünk a Szent Szellem által, megajándékozott vele. És valóban azt mondhatjuk, amint Pál apostol is mondott annak idején, a Szellem nyilatkoztatta ki nekünk. Gyakran meg vagyok kérdezve, hányszor voltál Branham testvére, és ő mondta neked ezt mindet, ő nyilatkoztatta ki ezt neked, és akkor én csak annyit tudok mondani, nem, ez mégsem így van. Nem embertől. Természetesen volt idő, amikor együtt voltam Branham testvérrel. Szívesen emlékszem azokra a napokra és pillanatokra, amikor együtt voltunk, különösen amikor értem jött, és én mellette ülve utazhattam, és együtt mentünk, elmentünk enni, és beszélgettünk közbe, szívesen emlékszem azokra az órákra. Mindazonáltal, ha valaki azt kérdezi tőlem, hogy ő az, aki elmondta neked mindezeket a dolgokat, így vagy amúgy, ő az, aki kitanított téged ebben. Nem, akkor egyszerűen be kell vallanom, hogy amit a mi Urunk mondott, mielőtt elhagyta ezt a földet, én pedig felfogom, hogy el fogom küldeni nektek a vigasztalót, a Szent Szellemet, aki mindenben ki fog oktatni benneteket. Ő kijelenti nektek a jövőbenit, és az enyémből fogja venni, és kinyilatkoztatja nektek. És mindnyájan Istentől lesznek tanítva. És ebben áll a nagy titok. Hiszen nem ültem én egy Pál apostol, vagy egy Péter apostol összejövetelein sem. Sem az Úr összejövetelein, amikor akkor itt a földön járt, és az ő szolgálatát végezte. Csak hogy legyetek egyszer egészen őszinték. Mindazok a dolgok, amik akkor hirdetve lettek, amelyek megtörténtek, élő, aktuális, isteni kinyilatkoztatásra váltak számunkra. Hiszen számunkra ez a dolog nem majdnem 2000 évvel ezelőtti történtek. Akár tegnap is lehettek volna. Ennyire aktuális számunkra mindaz, amit Isten az ő igében elmondott és elvégzett. Tehát az igazán hívőkké lett emberek valódi jellemzője először is abban érvényesül, hogy Isten megnyitja a szívüket, hogy befogadják a mondottakat. Másodszor pedig a közvetlen engedelmességben nyilvánul meg, ahogy itt olvashatjuk, és ő megkeresztelkedett az egész háza népével együtt. Harmadszor pedig, amennyiben valóban az Úr egy hűséges tanítványának tartotok engem, akkor jertek el a házamba, és ő meghívta őket magához. Ezek a jellemzők egyszerűen hozzátartoznak a hívővé váláshoz. Nem azt akartam ezzel mondani, hogy akkor mindannyian meg kell hívjuk az ígével szolgáló testvéreket egyszer reggelire, egyszer ebédre és harmadszor vacsorára. Nem, ezzel nem azt akarjuk mondani. Csak hogy tegyük fel, hogy én most megérkezek egy új városba, egy új országba, új, igen, minden új számomra, ahogy itt Pál apostollal történt, új területre érkeztem. Ő feltételezett ott egy imaórát, oda megy, és teljesen új közönséget lát maga előtt, és Isten már is elkezd cselekedni. Hányszor megtapasztaltam ezt itt a Svájcban, Ausztriában, és a világ sok országában. Pontosan ugyanígy. Az emberek megnyitották szívüket az íge befogadására, és ajtójukat Isten szolgájának befogadására, sőt, még a lábukat is megmosták. És tudjátok, mi van megírva a zsidókhoz írt levélben? Sokan angyalokat fogadtak be, szállásoltak el, anélkül, hogy tudták volna. Még mindig vannak Istennek hírvivői itt a földön, akik valóban csak Isten tiszta ígét hordozták. És számomra ez minden alkalommal egyre nagyobb és értékesebb. Földi szemmel nézve nem tagadhatjuk, hogy sokkal jobb dolgunk lenne, ha valahol a széles tömeggel tartanánk, és elismerést nyernénk, és egy bizonyos értelemben kicsit feldíszítenék előttük az útakat. Csak hogy a mi útunk itt ezen a földön nem díszes útakon való járás, hanem azt jelenti, hogy felvesszük a keresztünket, és követjük az Urat. Kimegyünk a városon kívülre, és elviseljük az ügy alázatát. Ez a mi feladatunk. Természetesen földi szempontból ezt magam is elismerem, ha az ember időnként olyan helyzetbe kerül, mint amilyenbe én most Lágoszban is kerültem, ahol valóban mindenféle csak fordított galléros keresztes emberekkel lehetett találkozni, a templom pedig gazdagon feldíszítve volt, akkor az ember azt gondolja, nos, hogyan fogsz itt fellépni. És mégis, amikor majd az Úr ígéje elhangzik, akkor tudatosul bennünk, hogy nem a külső, nem az, hanem az edény számít. Az, ami abban az edényben van. Nem a külsőséges edény, hanem az, ami abban az edényben van. És mi ugyan csekély és gyenge edények vagyunk, de a legértékesebb tartalmat hordozzuk, ami itt a Földön létezhet. Isten örökké érvényes ígéjét, és ezért hálásak vagyunk az Úrnak. Amikor Pál apostol védőbeszédet tartott, utána azt írta, nem szégyellem Krisztus evangéliumát. Ebben az ő levelében azt írta, a zsidóknak egy botrány, a görögöknek ostobaság, azoknak pedig, akik hívőkké lesznek, akik meg lesznek mentve Isten ereje. Beszéljetek ti ma egy hinduval, egy szikkel, egy muszlimmal, vagy akárkivel. Beszélhettek Istenről, a paradicsomról, sok mindenről beszélgethettek. De abban a pillanatban, amikor a mi számunkra központi kérdésről van szó, nevezetesen az engesztelésről, a megbocsátásról, a Golgotáról, akkor már senki nem tud hozzászólni, akkor már csak az a kérdés marad, Hogyan tudjátok elhinni, hogy Istennek vérontásra volt szüksége, hogy létrehozza a megváltást? Ebben nem tudnak velünk egyetérteni. Mi azonban tudjuk, miről van szó. Mi áll a 3. Mózes 17-11. Versében, hogy a test élete a vérben van. Azáltal, hogy Éva, majd Ádám által a bűn és a vétkezés itt a földön bekövetkezett, az Úrnak emberré kellett lennie, és az élet itt is a vérben volt. Pontosan ugyanúgy, ahogy a bűn Éva által érkezett a világba, ugyanúgy kellett most ugyanazon az úton Mária által a szűz születésen keresztül, az engesztelésen keresztül visszavonulnia és megbocsájtani, és új útat nyitni Isten felé, Istenhez. Csak hogy az emberek nem tudják, mit jelent ez. Azt gondolják, hogy a paradicsomban álltak úgy néhány fák, és az egyik talán egy almafolt, és egy tovább, hogy fák álltak ott, ez igaz. Még az élet fája is, és a jó és a rossz, a gonoszság ismeret elméletének fája is ott állt. Csak hogy ott volt még valami több is. Ott volt még egy kígyó is, ott volt Ádám is, és ott volt Éva is. És ott történt is valami. És hirtelen felismerték mindketten, hogy mezítelenek. És elrejtőztek Isten az Úr elől, aki az esti hűvösben eljött, hogy közösséget tartson velük. És itt látjuk, mi is történt valójában. Ő ruhákat készített nekik bőrből, és felöltöztette őket. Vérnek kellett folynia. Mielőtt az első ember útravalóul ruházatot kapott volna magára. És így felismerjük Isten útját. Vérontás nélkül nincs engesztelés, mert ezen az úton jött be a bűn a világba, és ezen az úton kellett ki is legyen véve a világból. Az életről volt szó, és az élet a vérben van. És itt az isteni életről volt szó, amely majd szabaddá lesz, hogy visszatérjen a vérrel megváltott sokaságra, és kihatással legyen az életünkre. Isten a helyes útat választott, ezt mindannyian tudjuk. De ki tudja megérteni, ki tudja elfogadni? A zsidóknak egy botrány, a vér, ó, te jó ég. Nekik még az is lett mondva, hogy vért nem fogyaszthattok, és hisz ismeritek a törvény előírásait. És ugyanis az is meg lett mondva nekik, hogy ez az oltárra van elrendelve nektek, engesztelésül számotokra. És így a főpap évente egyszer önmaga is a népért felajánlotta az áldozatot minden bizonnyal az engesztelés napján. Aztán eljött Krisztus, Isten bárányaként lett feláldozva, és főpapként a saját vérével lépett be a mennyei szentélybe. És elmondhatom nektek, hogy miért hangsúlyozom ezt ma. A 2. Korintusban, valószínűleg a 11. fejezetben írva áll, Pál apostol írja, hogyha valaki eljön hozzátok, és egy másik Jézus Krisztust hirdet nektek, akkor azt szépen elfogadjátok, eltűritek, és ha egy másik szellemet befogadtok, akkor az is rendben van számotokra, és így tovább. Majd rátér a lényegre, csak hogy egy másik nem létezik. Csak egy Jézus létezik. Mindazonáltal az emberek ebből az egyből sok mást csináltak, ami messziről sem felel meg a valóságnak. Éppen ezért vagyunk kénytelenek Krisztust így az Isten által kinyilatkoztatott módon hirdetni. Vannak emberek, akik megkérdezik tőlem, és talán tőletek is, figyelj, hiszen Krisztus mindenhol prédikálva van. Miért kell ennyire kiemelni az ő nevét és az ő istenségét? De hiszen éppen ez az a pont, amit mások nem tartanak fontosnak, ez a legfontosabb. Neki Istennek kellett lennie, hogy legyőzhesse a halált és az ördögöt. Ugyanakkor embernek is kellett lennie, hogy meghalhassuk. Hallottuk ezt? Embernek kellett lennie, hogy meghalhasson. Mégis egyidőleg több is kellett legyen, mint ember. Istennek kellett lennie, hogy elvegye a halál hatalmát, legyőzze a poklot, elpusztítsa az ördögöt, és harmadik napon feltámadjon a halottak közül. Ez az aztán, amit az emberek már egyáltalán nem akarnak hallani. Ők akarnak ugyan egy Krisztust, nem tudom, hogy elmondtam-e már itt, nem kellene túl gyakran mondani, de annak idején nagyon megrendített, amikor Bad Tölcben néhány igazán kedves emberrel ültem együtt asztalnál, ott volt egy heidelbergi kormánytanácsos is, egy Frau von Stein, és így, és amúgy, és így tovább, és minden alkalommal én voltam az, akit megkérdeztek, hogy mégis mi van velem, ki vagyok én, mindannyian felfigyeltek rám. És majd azt mondtam, ha most sorban elmondjátok ti, hogy kik vagytok, akkor én fogom befejezni, és őszintén megmondom nektek, mi a helyzet velem. Csak hogy amint mondtam, nem kellett kezdenem, és nem maradt választásom, mint hogy ténylegesen Isten ügyét a gyertyatartóra állítsam. És nem felejtem el, hogy ez a hölgy feleletül azt mondta, én eladtam a Jézusomat, először összerezzentem erre a kijelentésre, hogy eladta a Jézusát. El tudjátok képzelni, hogy milyen kihatással volt rám, és azonnal megkérdeztem, hogy mit jelentsen ez. Aztán ő elmondta, amint már hallottátok is tőlem, hogy megvettem magamnak egy Jézust a CSSR-ből, 1 méter magas, és ebből és abból az anyagból készült, és 20 000-et akartak érte, de csak 20 000-et akartam most érte kapni, de csak 10 000-et kaptam érte. És akkor átfutott rajtam a gondolat, igenis úgy van, hogy az emberek megalkották a saját Jézusukat fából, ebből vagy abból az anyagból, valahol hordják, valahol felakasztják, odaállítják, de ez nem lehet az én Jézusom. Az én Jézusom az Immanuel, Isten Krisztussa, tegnap, ma is mindörökké az én vagyok. Csak hogy mit csináltak ebből a vallások, különösen a keresztény vallások. Itt a képen, ott Mária karján, még olyan kedves és kicsi, de ez nem lehet az én Jézusom. Az én Jézusom az ő feltámadása után így szól. Nékem adatott minden hatalom úgy a mennyben, mint a földön. Éppen ezért induljatok el az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek, minden alkotásnak. Az én Jézusom Isten Jézussal, aki a Szentírásban ki lett nyilatkoztatva nekünk. Nem mi formáljuk őt, hanem ő formál minket. Nem mi hordozzuk őt, hanem ő hordoz minket. Nem mi akasztjuk fel oda valahova, hanem ő már felakasztott minket, azzal, hogy keresztre lettünk feszítve együtt ő vele. Már most élek többé nem én, hanem Krisztus él én bennem. És nem mi állítjuk őt ide vagy amoda, hanem ő állít minket ide-oda, ahova tartozunk. Ez az óriási különbség. Nos, gyakran elönt ez az érzés, amikor látom a néptömegeket, és azt, hogy a hamis kereszténységben trombitával és harsonával magával ragadja a lelkesedés őket. És valaki tényleg azt mondta, nincs szükségem az egyházra, de a temetésemben szeretném, ha a harsonások játszanának, mert én egyházi tiszteletadással szeretnék elbúcsúzni innék. Csak hogyha én meghalok, akkor már nem érdekelnek a dobok és a trombiták sem. Engem az érdekel, hogy hogyan halok meg, függetlenül attól, hogy mennyi zene szólal-e meg, amikor az Úr elvisz az időből az örökkévalóságba. Hadd játszanak a harsonások, amíg itt vagyok. Szívesen hallgatom. Amennyiben az Úr hazahív, akkor messziről mennyi zenét akarok hallani, és majd belépjek az ő dicsőségébe. Mennyire hálásak lehetünk mindazért, amit kaptunk. Nem egy ember alkotta, hanem Istentől fogadott evangéliumot hirdethetünk ma az emberiség számára. A keresztről szóló beszédet, ami az egyiknek ostobaság, a másiknak bosszúság. Nekünk azonban, akik hívőkké lettünk, Isten ereje, aki kivont bennünket a pusztulásból, és megmentetteket alkotott belőlünk. Szívünkből tanúsíthatjuk, hogy kegyelemben lett részünk. Ugyanaz, ami Urunkra vonatkozik, az vonatkozik a gyülekezet kialakítására is. Amennyiben a jelenések egyben a prófétai leírásban ez áll, hogy az Úr 7 csillagot tartott az ő jobb kezében, akkor azok nem ember kezében voltak, hanem az Úr jobb kezében. És az Úr jobbja felmagasztaltatott, és az Úr jobbja tartja a győzelmet. Ugyanakkor csak azt látja és hallja, amit mi látunk és hallunk, aki Isten oldalán áll. Ha egy ilyen előadást tartunk, vagy egy ilyen ige megtekintést, az értelmiség számára, mint ma, senki sem maradna ott a végéig ülve. Kényszer lenne számukra, hogy az egészet végig üljék, végig hallgassák. Számunkra értékes, nekem mindenképpen, hogy Isten egy ilyen zűrzavarban, amely most itt a földön soha nem látott mértékben uralkodik. Mindenféle irányzatok, az ég minden irányába, és ezzel még messziről sem elég, hiszen nincs csak irányzat, hiszen nem csak 4 irányzat létezik, hanem 400 és talán még több. És hogy Isten a kegyelme által megtalálta a hozzáférést, hogy megkeresett bennünket, külön választott és elhallgattatott minket, ahogyan akkor egy Lídiát elhallgattatta, hogy odafigyeljen. Aki előzőleg imádkozik, azutána készen áll a hallgatásra. Aki előtte érvel, az nem fogékony azután. Tehát szükséges az imádság, hogy valami módon előkészítse a gyülekezetet, vagy az Istentől érkező szolgálatot. És akkor úgy fogadhatjuk Isten ígéjét, az ígét, ahogy Istennek tetszik. Elhiszitek-e mindannyian? A belső ráhangolódástól függ. Még elolvashatnám nektek a következő eseményt is, és azzal majd be is fejezem, szintén az apostolok cselekedetei 16. fejezetéből. Itt ez áll a 31. verstől. Ők pedig így feleltek, higgy az Úr Jézusban, és meg leszel mentve úgy te, mint a te egész házad népe. És hirdették neki így, és az ő háza népének az Úr ígéjét. Ő pedig még az éjjel magához fogadta őket, lemosta róluk a vérfoltokat, és azon nyomban megkeresztelkedett az összes háza népével együtt. Azután felvezette őket a házába, megterítette számukra az asztalt, és örült az ő egész háza népével együtt, hogy eljutott az Istenben való hitre. Észrevettétek-e itt, hogy a Jézus Krisztusban való hit egyben az Istenben való hit is? Itt ennél fogva azt mondja az Isten embere, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és a hívő vélet ember bizonyságtétele az volt, hogy örült, hogy az ő egész háza népével együtt eljutott az Istenben való hitre. Kicsoda ez a Jézus Krisztus? Immánuel, a megtestesült Isten. A személyes Isten, aki a szellemi átfogó lényéből egy hústestet öltött. Ő elmondhatta magáról, hogy aki engem lát, az látja az atyát. A hit csak egy Istenben lehet. És mivel az egy Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát az emberiség számára szabadítóként, Azért kell az ember ebben az Isten kinyilatkoztatásban, Jézus Krisztusban hinnie. Krisztus figyelembevételen mellett nem vezet el út. Amennyiben elvezet, az Isten mellett vezet el. Minden út, amely Krisztus mellett vezet el, Isten mellett elvezet. Mert ő elmondhatta magáról, én vagyok az út, senki sem jön az atyához, csak is én általam. Minden igazság, feltételezett igazság, amely Krisztus nem veszi figyelembe, Isten sem veszi figyelembe. Krisztus Isten központi kinyilatkoztatása itt, ezen a földön, mindannyiunk üdvösségére és megbékélésünkre. Ő, aki Immanuel volt, Jahsua lett, Jáve szabadító, görög formában Jézus, ezt tudjuk. És ugyanaz a Jézus lesz majd a beteljesülésben Immanuel, aki be fogja tölteni az egész földet az ő dicsőségével. Ő, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Ő, aki elmondhatta, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Ő, aki elmondhatta, aki engem lát, az látja az atyát. Mi hisszük, hogy Isten a mennyben, ami atyánk lett, Jézus Krisztus, ami Urunk által. Azt is hisszük, ami a 2. Korintus 5.19-ben megvan írva, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Isten előzékeny volt az emberiséggel szemben Krisztus személyében, és kezet nyújtott a békességre mindazoknak, akik békességre akarnak jutni Istennel. Most nekünk meg kell ragadnunk Isten békességre kinyújtott kezét Krisztusban, és felismernünk, hogy ő szenvedett helyettünk, és hogy általa békességre találunk Istennel, az Úr Jézus Krisztus által. Felfogtuk ezt mindannyian, épp ezt a részét olyan bonyolult érthetővé tenni, emberi szavakban önteni és kifejezésre juttatni, de hiszen erre nincs is szükség. Pál apostol összefoglalta az 1. Timóteus 3.16-ban, amikor azt mondja, és valami cáfolhatatlanul nagy az üdvösségre jutás titokzatossága. Isten nyilvánvalóvá lett egy hústestben, igaznak, szavahihetőnek bizonyult szellemben, megjelent a hírnököknek, hirdetve lett a világban, felmagasztaltatottan felemeltetett a dicsőségben. És így hisszük mind a mai napig, Isten üzenete így hangzik, vissza Istenhez, vissza az ő szavához, vissza ahhoz a Jézus Krisztushoz, aki a kezdetben volt, és aki a végen is lesz. Ahhoz, aki elmondhatta, én vagyok az első, és az utolsó is. És lásd, én halott voltam, és imé meglásd, mindörökké élek, és nálam vannak a halál, és a halál birodalmának kulcsai. Hisztek-e mindannyian szívből Jézus Krisztusban? Elhiszitek-e, hogy noha ő ember volt hústest szerint, de szelleme szerint Isten volt, hogy ő volt Immanuel, az én vagyok. 100%-osan, ahogy előzőleg is mondtam, embernek kellett lennie, hogy meghalhasson. Istennek kellett lennie, hogy legyőzze a halált, hogy kihúzza a halál fullánkját, és harmadnapon feltámadjon, majd éljen, és mi is vele együtt élhessünk, és éljünk. Hogyan fogadtátok-e be az ő szavát? Úgy, mint Lídia, mint a börtönőr, és mint az összes többiek, megérintette a szíveteket, megnyílt-e ennél fogva, szólott-e hozzátok, mond-e ma nektek Isten valamit, hálásak vagytok az ő ígéjének, az ő nevének, sőt az ő üdvösségi tervének kinyilatkoztatásáért ezekben a napokban, akkor hadd adjunk most együtt hálát az Úrnak ezekért a kinyilatkoztatásért, a Jézus nevében. Amen.